Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a tévénézőket. Ezen a héten találkoztam valakivel, aki a Pax Televízió adásaiban látja ezt a sorozatot, és elmondta azt, hogy egyik barátjával beszélgetett, és ajánlta a sorozatot, és ez a barát azt mondja, mit lehet beszélni több mint egy évig, a borzalmak könyvéről, a jelenések könyvéről. Látom, hogy tetszenek mosolyogni. Én is ezt tettem. Tudnék, az emberekben ez a szó, hogy apokalipszis, amit a jelenések könyvének a görög címéből vett át a köznyelv, ez valóban valami apokaliptikus, borzalmas történetek sorát jelenti. Csak hogy a jelenések könyve nem erről szól. És most, hogy végéhez közeledünk a sorozatnak, most már csak egy előadás maradt, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi is a mondani valója a jelenések könyvének, mi az, ami ezt a könyvet olyan fontossá és olyan lényegessé teszi, hogy a kánon lezáródása ezzel a könyvvel teljesedett be, és így lett a kánon, a Biblia, egy nagyon érdekes könyv. Egy látomással kezdődik a múltról, ez a Biblia őstörténet, az első 11 fejezet, és egy látomással fejeződik be a jövőről, ami a jelenések könyve. És eközben van az életünk. No, de a jelenések könyve csak a jövő könyve. Előadásról előadásra sokszor megkérdezték azt, hogy miért így beszélünk a jelenések könyvéről, hogy mindig elejéről, végéről veszünk egy-egy szakaszt. Ez azért van, mert a jelenések könyve olyan, mint egy szép piramis, és ennek a piramisnak a tetején, ezt is sokszor elmondtuk már, egy angyal lepül, és nála van a jelenések könyvének a mondani valója. És ez a mondani való nem más, mint az örökkévaló evangélium. Ezt az örökkévaló evangéliumot, hogyha egy kicsikét pontosabban megnézzük, azt is elmondtuk, hogy ezt az örökkévaló evangélium jelzőt egyedül itt használja a Biblia, hogy örökkévaló az evangélium, nagyon sok helyen beszél a Biblia az evangéliumról, de soha nem úgy, mint örökkévalóról. A jelenések könyvének a központjában, a központi mondani való, ez az evangélium, ami örökké való, de mit jelent ez a gyakorlatban? Mert a mai ember teljesen jogosan kérdezi azt, hogyha valamit hall, hogy a gyakorlatban mit jelent ez, mire jó ez, ezt így szoktuk kérdezni. Mire jó ez az örökké való evangélium? Ha röviden válaszolni akarnánk erre a kérdésre, akkor azt mondhatnánk, hogy ez győz Isten és a hamis hármasság közötti nagy küzdelemben, ami a jelenések könyvének a központi mondani valója. Ezt az örökkévaló evangéliumot bontja ki három angyal üzenete, amit teljesen jogosan hármas angyali üzenetnek hívunk, hiszen a három üzenet összefügg. Összefügg egyrészt ezzel a nagy erejű angyallal, aki az ég közepén repül és az örökkévaló evangéliumot hirdeti, és ennek a hármas üzenetnek a végén található az összefoglalás, ami a mai esti igetanulmányunk alapja. Ez jelenések könyve 14. fejezetének 12. verse. Így szól ez a vers. Itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az örökkévaló evangéliumot kibontja három angyal üzenete. Az első angyali üzenet arra szólít fel bennünket, hogy az igaz imádat legyen a mi életünk tartalma. A második angyali üzenet, ahogy hallottuk már, arra szólít fel, hogy hagyjuk el Babilont, a Babilon hamis uralmi rendszerét. A harmadik angyali üzenet pedig, teremtés jele legyen az, ami a homlokunkon és a kezünkön van, erre szólít fel. Mi az örökkévaló evangéliumnak viszont a gyakorlati tartalma? Hogy kell ezt megélni? Hogy kell a hármas angyel üzenet fényében a mi életünket, a mi mindennapjainkat, hétköznapjainkat élni? Az örökkévaló evangélium gyakorlati tartalmáról, hogy hogyan kell imádni a Teremtő Istent, hogyan kell kifutni Babilonból, és hogyan lehet Isten igaz tulajdon jele a homlokunkon és a kezünkön, erről szól ez a felolvasott vers. Ez a vers az egész könyvnek a gyakorlati összefoglalója. Jézus követésének, Isten népének, a lelki Izraelnek a legbiztosabb jele. Ha végig gondoljuk a könyvet, akkor ugye a könyv elején, egy mennyei istentiszteleti jelenet után, hét gyülekezet, a hét típusa Isten gyülekezetének erényeivel és hibáival együtt jelenik meg. Hogy lehet ott megállni? Egy szóba kell összefoglalni, békességes tűréssel, vagy álhatatossággal. Itt van a helye a szentek álhatatosságának. Azután következnek a pecsétekről szóló látomások. Hogy lehet megállni? A pecsétek arról szólnak, hogy Isten történelmileg ítéli az ő népét, ítéli a világot, mert Isten törvénye nem érvényesül. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát. És hogyha nézzük ezeknek a párhuzamos helyeit, akkor az utolsó ítéletben, pontosan az ítélet hét jelenetében, ami ezzel párhuzamos, lényegben arról lesz szó, hogy Isten törvénye lesz a mérce, ami megmér mindnyájunkat. Hogy vajon rendeltetésszerűen éltünk-e Isten törvénye szerint, ahogyan megteremtett bennünket az Úr, vagy pedig másként. Aztán tanultunk hét trombita szóról, hét felhívó jelről. És a trombita szók kapcsán felmerült újabb és újabb történelmi ítéletekről tanultunk. Hogy lehet ott megállni? Csak a megöletett bárány Jézus Krisztus hitével. Itt van Jézus hite. Ez az etikai összefoglalója az egész Jelenések könyvének. Csak Jézus hitével lehet, hogy a másik oldalát nézzük ennek a szerkezetnek, helytállni, megmaradni, megélni Jézus visszajövetelét a hégcsapás idején. Ez a vers az összefoglaló vers. Ez a vers, ami gyakorlattá teszi azt, hogy ez a könyv az evangéliumról szól. És éppen ezért ennek a könyvnek, ha meg akarom érteni a mondani valóját, ebből a versből kell kiindulni. És ezért én úgy gondolom, hogy öt dolgot legalábbis ebben a versben meg kell nézni. Miért mondja így a Biblia, hogy itt van? Mi az, hogy szentek? Mit jelent az, hogy békességes tűrés? Mit jelent Isten parancsolatát megtartani? És mit jelent Jézus hite? Ha én ezt az öt kérdést meg tudom válaszolni, akkor a helyemen vagyok, akkor jöhet a történelem bármilyen vihara, jöhet a megváltási terv akármilyen megpróbáltatása, én a győztesek között vagyok, mert ennek az öt kérdésnek a pontos élése az, ami bennünket Isten gyermekeivé tesz. Induljunk el ezen az úton. Mit jelent az, hogy itt van? Mi ezt a verset nagyon sokszor úgy szeretnénk értelmezni, hogy valahova a messzi jövőbe kitoljuk ennek a versnek a beteljesedését. És azt mondjuk, hogy igen, hát most még gyarlók vagyunk, de majd egyszer, amikor a megváltási terv véget ér, majd akkor, hogyha az utolsó idők tényleg nagyon itt lesznek, akkor majd itt lesz. De nem így fogalmaz ez az ige. Ez az ige a görög nyelv szabályai szerint egy nagyon kemény, folyamatos jelen. Ami azt jelenti, hogy Isten népéhez kezdettől a végig az tartozik, aki. ezzel a három jellemvonással rendelkezik. Itt van. Ha Jézus Krisztushoz személyes közöm van, ha itt van az én életemben Jézus Krisztus, akkor ő a bárány, aki elveszi a világ bűnét, ő az, aki értem meghalt, és Jézus Krisztus halálának a visszhangja az én életemben az, hogy itt van a szentek békességes tűrése, Isten parancsolatát, akik megtartják, és Jézus hitét. Ez viszont azt kell tudni, hogy a bűn az nem egy elkövetett cselekedet. Mi nagyon sokszor szörnyűködünk, hogy jaj, valaki mit tett. És most egy nagyon furcsa dolgot mondok. A Biblia nem azt tanítja, hogy a bűneinkért kárhozunk el, mert minden ember bűnös, ezt tanítja a Biblia. Hanem a Biblia azt tanítja, hogy a bűnhöz való viszonyunk miatt kárhozunk el. A Biblia azt tanítja, hogy ha én, mint bűnös ember, mert nincs olyan ember, aki ne lenne bűnös. Én, mint bűnös ember, nem megyek a bárányhoz, ahhoz a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem hét pecséttel bepecsételt könyvét feltörje, akkor én nekem nincsen üdvösségem. Nem úgy van, hogy pontoznak az angyalok, hogy hát egy kis jót is tett, ez egy pluszpont, na meg rosszat is, ez egy mínuszpont, és az a fő, hogy a pluszpontok több legyen a pluszpont, mint a mínuszpont, a pluszpontok gyülekezzenek. Nem így van. Egyedül Jézus Krisztus vérért. A Jelenések könyvének ez az egyedül Jézusért az egyik legfontosabb tartalma. Tessék csak végig gondolni. Úgy kezdődik, hogy ez a Jézus jelenik meg először a könyvbe. Ő az, aki a gyertyatartók között jár. Ő az, aki a tenyerén tartja az egész egyház történelmet, most már bátran tudom így mondani. A gyülekezetek csillagát. Ő az, aki egyedül méltó arra, hogy a történelem bepecsételt titkát felbontsa. Ő az, aki állandóan végzi azt a papi szolgálatot, ami végighúzódik az egész Jelenések könyvén. Ez a Jézus Krisztus itt van. Ez a Jézus Krisztus az, aki a bűnt most is le akarja győzni. A bűn feletti győzelem az nem csak a jövőnek a dolga. Nem csak az, hogy egyszer el fog jönni majd egy olyan ország, az egy gyülekezet korszaka, Jeruzsálemnek a korszaka, amikor már nem hét gyülekezet lesz, hanem csak egy gyülekezet lesz, ahogy tanultuk, hogy akkor majd megvalósul az üdvösség. Akkor majd eltűnik a bűn, akkor sírás, fájdalom nem lesz. De ez az ország bennünk kezdődik most. Ha most Jézus Krisztus nem az én bűneimnek a végső megoldása, ha Jézus Krisztus nincs itt, ha nem igaz az, amit Máté evangélium a végén úgy mond Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha Jézus jelenlétének valósága eltűnik, akkor eltűnik az egyház is. Eltűnik a kereszténység is. Mert a kereszténység nem egy ideológia. A kereszténység az nem más, mint Jézus gyakorlati követése. Ezért fogalmaz így a Jelenések könyve, hogy itt van, nem lesz, nem volt, hanem itt van. Az egyház ott van, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv ott megy előre, ahol Jézus Krisztus jelen van. A megváltási terv győzelme az nem azoknak a fejében van, akik tudnak mindent, hanem azoknak az életében van, akiknek az életében megjelenik Jézus, akiknél itt van Jézus Krisztus. A másik szó, amit egy kicsit közelebbről meg kell érteni, ez a szentek. Mi a szent szót más értelemben szoktuk használni, mint a Biblia használja. Mi a szentet bűntelennek szoktuk mondani. Az a szent ember, aki mindenben tökéletes. Az a szent ember, aki mindent nagyon jól csinál. Az a szent ember, akit kikiáltunk a történelem hősének, az a szent ember, aki minden útában tökéletes. Csak hogy ilyen ember nincs az Új Szövetség szerint. Az Új Szövetség egy egészen más értelemben használja ezt, hogy szent. Ha megkérdezem az emberektől, hogy mit jelent az, hogy szent, rendszerint azt szokták mondani, hogy elkülönített. Ez nem igaz. Ha szent ez lenne, akkor nagyon könnyű lenne szentnek lenni. Táblát akasztanék a nyakamba, hogy én külön vagyok, mint te, ezzel járnék, vagy a polomra rá himeztetném, hogy én külön vagyok, mint te, és ezzel szent lennék. Sok ember így szeretne szent lenni. Úgy szeretné a szentséget, hogy ez egy ilyen megkülönböztető jelző legyen, vagy ahogyan a középkori szentképfestők tették, ilyen glória legyen a fejünk fölött, és mindenki lássa, hogy ám, ugye mi szentek vagyunk. A szent az azt jelenti, hogy egy célra, pontosabban az Isten céljára odaáldozott életű ember vagyok. Még akkor is, hogyha Isten a bűneimmel, gyarlóságaimmal együtt vár. Nagyon érdekes, hogyha Pál leveleit nézzük csak, de az Új Szövetség más irataiban is lehet nyomozódni ezután. Most egy levelet emelek ki csak. Korintusi első levél. Korintusi első levél egy olyan gyülekezeti helyzetet mutat be, amiben minden bűn, ami csak előfordulhat, előfordul. Van pártoskodás, nem két párt, négy párt van. Nagyszerű párt vezéreket kiáltanak ki, és ezek a vezérek nem is tudják, hogy ők a vezérek. Egyik azt mondja, hogy Pálé vagyok, Sílásé vagyok, még Jézus párt is van. És egymással vetélkedő, veszekedő népséggé vált a gyülekezet. Na, ennek aztán meg is van a következménye. Egy ilyen gyülekezetben mindig az emberek a pártukat hagyják el, és nem pedig a bűnüket. Ezért mondja Pál, hogy közöttetek olyan bűnök vannak, amik a világban nincsenek. Meggyengülnek a legalapvetőbb keresztény tanítások, a feltámadás hit például. Sokan azt mondják, hogy jó, a feltámadást az nem úgy kell hinni. Ennek az a következménye, hogy beáll a gyülekezetbe a karizmatikus káosz. Mindenki a saját lelki tulajdonságait, meg lelki dolgait akarja felemelni, és egy óriási zűrzavar van a gyülekezetbe. És mégis az apostol úgy kezdi ezt a levelet, hogy hálátakat ad a gyülekezetért, mint szent gyülekezetnek tért. És azt mondhatja a mai ember, hát szép kis szentség ez. Vajon Pál itt csak taktikusan beszél? Mit értett Pál azon, hogy szent? Mit értünk azon, hogy egy gyülekezet szent? Azt értjük, hogy ebbe csupa hibátlan ember van? Hát ilyen gyülekezet nincsen, illetve van egy helyen, azt úgy hívják, hogy temető. A csupa ilyen szentek vannak. Akkor mit jelent az, hogy szent? Mit jelent az, hogy itt van a szenteknek a békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Hogyha ezek a szentek olyanok, akik bűneikkel, gyarlóságaikkal küzdenek. Pál a korintusiakhoz azért beszél így, és a korintusi levélnek az a mondani valója, hogy annak ellenére, hogy ezek és ezek és ezek a bűnök előfordulnak a ti életetekben. Ti odaadtátok magatokat az Istennek. És ez a kötelezettség, ez az az egyetlen erő, ami meg tudja változtatni az életeteket. Szent az, aki elkötelezte magát Krisztus mellett. Mert pontosan a Jelenések könyve arról szól, hogy nem azért kell átmenni sok viharon, sok nehézségen, sok trombita szón és sok pecsét feltörésen, mondhatom így, Isten népének, mert hát az Isten tehetetlen. Nekünk van szükségünk rá. Mert a szentség, az Istennek elkötelezett élet, egy változás folyamat. És ennek a változás folyamatnak az egyén életében, a közösségek életében, az egész megváltási terv életében végbe kell menni. Lépésről lépésre. Újra és újra tanulnunk kell. Újra és újra Jézus Krisztus vezet. Nékünk, hogyha megpróbáltatás nélkül valók vagyunk. Jaj nékünk akkor, hogyha mi valami állandó békességben gondoljuk el az életünket, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó. Az Isten gyülekezetében csak mennyei angyalok röpködnek, és itt semmi baj és semmi feszültség nincs. Nem, az egész egyház történelem a feszültségek sorozata. Benne Isten a megszentelés munkáját végzi. Újra és újra meg kell tapasztalnom a mi bűneinknek, gyarlóságainknak, emberi hiányosságainknak, emberi okoskodásainknak, emberi tévedéseinknek az átkos következményét. Hogy egyedül Krisztus a megöletett bárány. Az legyen a győztes. Így beszél a szentekről. Így vagyunk mi itt szentek ma. De mi ez a három tulajdonság, ami ennek ellenére jellemezni kell, hogy jellemezze Isten népét? Az Istenhez való tartozásnak mi a három alapvető tulajdonsága? Az egyik, itt van a szentek, régi fordítás szerint békességes tűrése, ez a hypomónész szó, ez úgy is fordítható, hogy álhatatossága. Itt van a szentek álló képessége, így is lehetne fordítani. Mi ez a békességes tűrés? Ez az első jellemvonás. A Jelenések könyve pontosan azért íródott, hogy mi tudjuk azt az alapvető dolgot, hogy Isten valamit valamiért enged meg. A történelem, a világtörténelem az nem a véletlenek sora. Amikor János elragadtaték, mert egy nyitott ajtó volt a mennyben, negyedik fejezet első versében olvassuk, és oda felvitették János, hogy onnan fentről lássa a világtörténelmet, akkor ez azért történik, hogy lássa János azt, hogy nem véletlenek sora ám az emberi történelem. Nem úgy van, hogy a sátán uralkodási területe csak ez a föld, mert sátánnak is csak annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Luther nagyon találóan mondta, sokszor szoktam idézni, hogy a sátán az az Isten láncos kutyája. Csak addig van hatalma, ameddig a lánc tart. Mert ez a nagy küzdelem, ez nem a történelemben folyik ám igazán. Ez bennünk folyik. És ahhoz, hogy egy nagy küzdelem bennem győztes legyen, szükségem van egy lelki alapállásra. Ez az, amit álhatatosságnak, békességes tűrésnek mond a Biblia. Ez azt jelenti, hogy én újra és újra, bár nem értek mindent, de erre a hűségre elkötelezem magam. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt van a helyem. Itt van az a hely, ahol nekem újra és újra tapasztalnom kell Isten kegyelmét, Isten ítéletét. Ítéletét az én életem kisebb-nagyobb dolgain, kegyelmét az én életem kisebb-nagyobb dolgai felett. Vajon így állunk-e? Nagyon érdekes ennek a szónak a sorsa. Azt mondja Jézus a maga második eljöveteléről elmondott beszédben, hogy a ti békességes tűrésetek, ugyanez a szó van ott is, által nyeritek meg a ti lelketeket. Vagy azt mondja Máté Evangélium 24. fejezet 13. versben, hogy aki mindvégig álhatatos marad, ugyanez a szó békességes tűrő marad, az üdvözül. Ez a mindennapi helytállás szava. A Jelenések könyve pontosan arra tanít, hogy a történelem viharaiban nem olyan a mi életünk, mint egy hányódó csónak a tenger tetején, amikor háborog, hanem hogyha Jézus a hajóban van, akkor történhet bármilyen vihar. Én egyensúlyba maradok. Ez a békességes tűrés a lelki életünknek az az egyensúlyozó szerve, ami a testünkben ez az Eustach-féle kürt, ami a fülünknél van, egyensúlyba tart bennünket. Vajon így vagyunk-e mi keresztények? A második jellemtulajdonság, itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Ez egy nagyon furcsa dolog. Én nem nagyon szeretem azt, hogy megtartják Isten parancsolatát. Van egy énekünk, hogy bűnös ember, nem tehet törvényednek eleget. Hogy kell Isten parancsolatát megtartani? Nagyon érdekes, hogy ez a kifejezés, ez nem azt jelenti, itt van azoknak a tábor, akik mindenben pontosan teljesítik a törvényt. Nem ezt mondja az ige. Ami itt van azoknak az embereknek a közössége, akik tudják azt, hogy a mi erkölcsi életünknek van egy mércéje. Ez a mérce az Isten törvénye. Mert ez előbb volt, mint mi. Ez az a valami, ami a mi erkölcsi életünknek a tervrajza. Eszerint épült fel a mi életünk. Ha én a 10 parancsolatot elvetem, akkor saját lábam alól húzom ki a szőnyeget. Ezen áll, vagy bukik az én emberségem. És amikor azt mondja, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát, akkor nem azt mondja, hogy teljesítik Isten parancsolatát, hanem megtartják. Ez a megtartás, ez azt jelenti, hogy ezt a mércét állandóan önmagukra, a világra, az egész életre alkalmazzák. Ez a parancsolat az, amelyik odaűz mindig a megöletett bárányhoz, aki egyedül méltó arra, hogy felbontsa a pecséteket. Ez a törvény az, ami odaűz engem Krisztushoz, mint egyedüli megváltomhoz. Nézzük meg a mai életet. Ha az ember úgy akar jobbnak látszani, jobbnak lenni, hogy a törvényeket változtatja. Törvények állandó változása az nem hoz erkölcsi emelkedést. Törvények állandó változása egy bizonytalanságot idéz elő. És a mai ember ebben a bizonytalanságban él. Ha én Istenhez akarok tartozni, akkor nekem azok között kell lennem, akik megtartják Isten parancsolatát. Mércének tekintik életükre Isten parancsolatát. Mert ezek a parancsolatok, hogyha megnézzük a 10 parancsolatot, nem egyszerűen szabályok, amit be kell tartani. A 10 parancsolat nagyon rossz törvénynek. Nincs olyan polgári törvénykönyv, amelyik a 10 parancsolatot használni tudná. Mit lehet avval kezdeni, hogy ne lopj, vagy ne ölj? A törvény az úgy szól, hogy ölés az, hogy, és hogyha ezt csinálod, akkor ennek ez a következménye. A 10 parancsolat nem ilyen, egy elvet mond, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat egy olyan elv, ami körbe fogja az én egész erkölcsi életem. Egy kerítés, amin kívül nem lehet élni, de amelyik megvédi az én igazi életemet, hogyha belül vagyok a kerítésen. Mert ez az, ami emberré tesz engem. Ez az én erkölcsi életemnek az alapja. Ezért vagyok más, mint minden más teremtmény. Az állatoknak nincs 10 parancsolatuk. 10 parancsolat nem követelmény, hanem emberi jog. Jog az emberséghez. Hogyha én a 10 parancsolat bármelyik parancsolatát áthágom, nem csak Isten ellen vétek, aki megalkotott engem, és Isten ellen azzal vétek, hogy az ő teremtményét, amit ő jónak és tökéletesnek teremtett, rongálom. Hanem elsősorban önmagam ellen vétek. Az én emberségemet tagadom meg. És úgy a nagy küzdelemben nem lehet győztesnek lenni, a nagy küzdelem utolsó nagy csatáit nem lehet úgy megvívni, hogy az ember önmaga ellen, önmaga alatt vágja a fát, önmaga ellen harcol, tönkreteszi az emberséget. Mert Isten nem véletlenül a Jelenések könyvében újjáteremtésről beszél. Nem azt mondja, hogy eldobja ezt a régi teremtést az Isten, hanem azt mondja, hogy újjá lesz minden. Azt mondja, hogy az a teremtési rend, amit Isten az időknek elején elgondolt. Ez a teremtési rend megvalósul. Végre legyőzi Jézus Krisztus a megöletett bárány azt, ami tönkre teszi ezt a teremtettséget. És ami tönkre teszi a teremtettséget, az nem más, mint amit úgy hív a Biblia, hogy bűn. De a bűn nem egy cselekedet. Egy bűn egy önellentmondó állapot. Ezt a bűnt kell legyőzni. Ezért kell beszélni arról, hogy itt van, akik megtartják Isten parancsolatát. Akik állandóan Isten parancsolatának a védő kerítése mögött akarnak élni. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor eltévednek, kívül kerülnek a kerítésen. De tudják azt, hogy egyedül a megöletett bárány emel vissza az elvesztett Édenbe. Mert az Éden kerítése az nem tüskebokor. Az Éden kerítése az az Isten törvénye. Ami mögött én. Bátran, embermódra, ahogyan az Isten megteremtett, élhetek. Na de erre az ember képtelen. Pál ezt a Római Levél 7. fejezetében nagyon drámaian írja le, hogy két ember vitatkozik bennem. És oda jut el, hogy olyan nyomorult ember kicsoda szabadíthat meg. A válasz nagyon egyértelmű. A Jelenések könyve meghatározásával fogalmazva a megöletett bárány. Ezért van ott harmadiknak, hogy itt van nem csak a szentek békességes tűrése, nem csak az, hogy akik megtartják Isten parancsolatát, hanem a megoldás a harmadik. Itt van Jézus hite. Mi ez a Jézus hite? Az nem Jézus hite még, hogy én elhiszem, hogy volt Jézus. Jézus hite az az, hogy úgy bízni az Atyában, úgy bízni Istenben, ahogy Jézus Krisztus bízott. Mert a hit az nem elhívés, szoktam mondani, nem az észvész kiárata. A hit az bizalom. Akkor vagy állhatatos, akkor kerítés Isten törvénye, ha Jézusba bízol, ahogy ő bízott az Atyában. Ez a Jézus hite. Jézus azt mondta, mielőtt eljön az embernek fia, avagy talál-e hitet a földön. Jézus nem arra gondolt, hogy elhívéseket talál-e. Ma rendkívüli módon tudnak elhinni az emberek. Hinni nem tudnak, csak elhinni. Bármilyen eszmével, bármilyen ideológiával, bármilyen ilyen-olyan-amolyan fantazmagóriával oda lehet állni az emberekkel, és ezreket, tízezreket lehet megmozgatni. És mégis igaza van Jézusnak, amikor eljön az embernek fia, vagy talál-e hitet a földön. Benne való hitet, a Jézusi hitet, az Istenben való hitet. Hogy én rá merem bízni magamat az Istenre. Rá merem bízni magamat arra az Istenre, aki az én életem elején ott állt, és aki utoljára az én porom felett megáll. A mai kereszténységnek az a válsága, hogy bizalmi válság van. Mert a hit bizalom. Ma nagyon sok mindenben hiszünk. Ilyen-olyan-amolyan tanításokban, ilyen-olyan dogmákban, ilyen-olyan elvekben, ilyen-olyan politikai nézetekben, ki tudja még miben. A Jézusba vetett bizalom, ez hiányzik. Ezért hiányzik az álhatatosság, ezért akarjuk leváltani az Isten törvényét mindenféle okkal, ezért akarunk új törvényt alkotni, és ezért tévedünk el. Bizalmi válság van Isten és ember között. Ezért ez a vers a Jelenések könyvének az igazi összefoglalója. Erre épül fel minden. Ezért van, hogy kinyilatkoztatta Isten a 7 gyülekezet, 7féle szövetségi formában kinyilatkoztatta az erényeit, hibáit. Ezért mondja, hogy ha van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezért töri fel a megöletett bárány a történelem pecsétjeit. Ezért hangoznak a harsonák. Ezért tárja fel előttünk Isten a bűn végső tragédiáját a 7 csapásról szóló kinyilatkoztatásban. Ezért mutatja be az ítélet 7 jelenetét a Jelenések könyve. És ezért látjuk az új Jeruzsálemet. Hogy érezzük és tudjuk azt, hogy mit jelent, hogy itt van. A kereszténység nem a jövő vallása, és nem a múlt vallása. Nagyon sokszor a múlt vallását akarjuk belőle felépíteni, hogy egyszer régen, valamikor Galilea poros ország útjain itt járt Jézus, és ez milyen nagyszerű volt. Valóban úgy van, nagyszerű volt. De mit ér a múlt a jelen nélkül? A kereszténység nem is a jövő vallása. Nem nosztalgiázunk, hát igen, tudod, Uram, a bűnös világból mi elvágyódunk, egy szép országban, ami meg ilyen lesz, meg olyan lesz, meg amolyan lesz. Mit ér ez az álmodozás? Hogyha Jézus Krisztus a jelenedet nem határozza meg. Ha nem tudod elmondani, hogy itt van, itt van, itt van. Mert nem szentelted oda az életedet. Mert csak az oda szentelt életű embernek, a bűnös oda szentelt életű embernek, hiszen Jézus úgy fogad el, ahogy vagy. Nem valamit kell, most még valamit kell még önmagaddal csinálni, hogy Jézus elfogadjon. Jézusnak úgy kell lesz, ahogy vagy, bűneiddel együtt. Mert ő azért megöletett bárány. Azért mondta róla Keresztelő János, ími az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. Mert ő azt akarja, hogy álhatatos légy, ne ide-oda szaladgálj, légy álhatatos. Aki békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti üdvösségeteket. Azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad. És ezt azután mondja Jézus, hogy különböző próbákat sorolt fel, külső és belső nehézségeket. Itt van a szentek békességes tűrése. Érvényes rád is az Isten parancsolata? Úgy érzed? Éled? Hagyod, hogy ítéljen? Elindulsz Jézus felé? Mert Jézus a bűneidet fel akarja váltani azzal a hittel, azzal a bizalommal, ami a Jézus hite. Ez a kereszténység alapnormája. És a Jelenések könyve erről az alapnormáról szólt. Minden előadásnak a lényege az ebben a versben volt. Ez a végső kicsengés ennek a könyvnek. Adja Isten, hogy akik hallottuk ezt. Adja Isten, hogy mi, akik hosszú-hosszú heteken keresztül az ige felé hajolva tanulmányoztuk ezt. Azok között legyünk, akik együtt mondják majd a megváltottakkal, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked Jézus Krisztust, a mi megváltónkat, a megöletett bárányt, aki a mi egyedüli reménységünk, hogy az az ország, amit megígértél, az a világ, amit megteremtettél, az a világ, amit a bűn elrabolt tőlünk, ismét a miénk legyen. Istenünk, add, hogy a mi szívünkben ott legyen a békességes tűrés, add, hogy a parancsolat védjen bennünket, és add, hogy Jézus hite, bizodalma, ahogy ő az Atyában hitt, ez irányítsa minden léptünket, és ez vezessen egészen a célig minket. Köszönjük, hogy mi ebben reménykedhetünk. Köszönjük, hogy ez az ígéret, ez valósággá válhat a mi életünkben. Adj nékünk hitet, bizalmat te benned. Add, hogy álhatatosan megfussuk az előttünk lévő küzdőteret, és így biztosan célba érjünk. Mi ebbe bizakodunk, rád hagyatkozva, megyünk tovább, és kérünk téged, légy velünk a te áldásoddal, békességeddel, fiadért Jézusért. Amen.
Köszönjük szépen a mai előadást is, és amikor az összefoglaló gondolatokat hallgatjuk, akkor én gondolom mindenkinek a fejében valóban előjönnek azok az ismeretek, azok az gondolatok, amelyeket egész évben a 60 előadás alatt hallgattunk. És ahogy Szigeti testvér említette az elején, valóban a Jelenések könyvéről az az általános vélekedés és az a gondolkodás, hogy az a végidők tragédiáiról szól, a katasztrófákról és a világ végéről. Ezen az előadás sorozaton azonban megtanulhattuk azt, hogy ez a könyv elsősorban nekünk szól, és még hozzá azért szól nekünk, mert azokat az üzeneteket, amelyeket ez a könyv tartalmaz, hogy mit jelent Isten igazsága, mit jelent a jelen való igazság az utolsó időkben, Jézus közvetlen eljövetele előtt, azt azok az emberek értik meg, akik ennek részesei akarnak lenni. És ahogy ezt ma hallottuk, megtartani Isten parancsolatát nem csak azt jelenti, hogy teljesíteni, hanem azt is, hogy nekünk tartani kell, fel kell emelni, magasra kell emelni, mint egy zászlót. És ez volt az előadás sorozatnak az egyik célja, hogy ne csak önmagunk fontolgassuk meg ezeket a tanácsokat is, Istennek ezen üzeneteit, hanem hívjunk oda másokat is, beszéljük meg az emberekkel, próbáljuk meg magasra emelni a világ előtt Istennek ezt az igazságát. És ezt a tévénézőknek is tudom ajánlani, nagyon sok információt kaptunk az alatt az idő alatt, amikor már a közvetítés folyt, hogy emberek összejönnek délutánonként, hogy együtt nézzék ezt a sorozatot, vagy letöltik az internetről, együtt nézik meg az előadásokat és beszélik meg. Ez volt az egyik célja, hogy ilyen hosszan tartott ez a sorozat. És azt kérjük mindenkitől, hogy a továbbiakban is ezt a feladatot is, ezt a megbízatást is tartsuk szem előtt, hogy emeljük magasra, tartsuk meg, tartsuk fel a világ előtt Istennek parancsolatait. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük szépen mindenkinek az érdeklődést, amit a sorozat előadásai iránt mutatott.